Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Isten igaz volta a mózesi törvénytől függetlenül lett most nyilvánvalóvá, amint azt ugyanazon törvény és a proféták is tanúsítják. Isten igaz volta a Jézusba vetett hit által nyilvánvalóvá vált mindazok számára, akik hisznek. Mert nincsen különbség, akár pogány volt eddig valaki, akár a választott néphez tartozott, mindannyian vétkeztek, és mindannyian nélkülözik Isten dicsőségét. Ingyen válnak igazzá az ő kegyelméből, a megváltás által, amely Jézus Krisztusban valósult meg. Őt Isten arra rendelte, hogy vére ontása árán engesztelő áldozat legyen, amely a hit által válik hatékonnyá. Isten végtelen türelmében elnézte ugyanis a korábban elkövetett vétkeket, hogy kimutassa igazságosságát a mostani időkben. Így bizonyul igazságosnak ő maga, és teszi megigazultá azt, aki hisz Jézus Krisztusban. Hol van hát a dicsekvésed? Íme semmivé lett. Kérkedhetsz-e azzal, hogy teljesítetted a törvényt? Kizárt dolog. Egyedül csak a Jézus Krisztusba vetett hit által dicsekedhetünk. Mi ugyanis meg vagyunk győződve arról, hogy az ember a hit által válik kedvessé Isten előtt, nem a mózesi törvény teljesítése által. Vajon csak a zsidóké az Isten, nem pedig a pogányoké is? Bizony a pogányoké is, hiszen ugyanaz az Isten tesz megigazultá minden embert. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, akik síremléketet építettek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek. Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük. Azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége, prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk, némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templom épület között megöltek. Igenis mondom nektek, felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj, nektek törvénytudók, lefoglaltátok a tudás kulcsát, magatok ugyan nem mentek be vele, de az odaigyekőket megakadályozzátok. Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagyon fölháborodtak, különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajta kapják valami olyan kijelentésen, amellyel vádolhatják. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Isten igaz volta. Ez egy érdekes kifejezés, amit a Szentlecke első mondatában hallottunk. Megjegyzem, utána néztem, egyetlen magyar nyelvű szentírásban sem találtam ezt a fordítást Szent Pál szövegének. Szerepel az, hogy Isten igazsága, vagy Isten igazságossága, vagy éppen Isten előtti megigazulás, de Isten igaz volta egyáltalán nem. Az ember persze első hallásra megbotránkozik ezen a kifejezésen. Hogyan kerülhetne szóba olyasmi, hogy Isten ne lenne igaz? Ő maga a végtelen igazság, bölcsesség és a törvények szerzője. Az ő igaz voltá tehát nem kell bizonygatni, hanem azt tudomásul kell vennünk. Ha azonban történelmi távlatba helyezzük az apostol mondatát, közelebb kerülhetünk a helyes értelmezéshez. A zsidók a fogság után egyre érzékenyebbek lettek arra, hogy hol és hogyan fogja Isten kiegyenlíteni azt a sok igazságtalanságot, amit naponta megtapasztalhat az ember. Elsősorban az foglalkoztatta őket, amit már a proféták is fölvetettek, látszólag a törvénytartó embernek és a törvényszegőnek ugyanaz a sorsa, meghal mind a kettő. De addig azonban nagy a különbség, mert a törvényszegő gazdagon, os jólétben él, még a szegénység a sorsa annak az igaznak, aki nem meri és nem is akarja a törvényeket áthágni. Itt a földön nem jutnak igazságossághoz. Lesz ennek tehát valaha valamiféle kiegészítése? Úgy tűnik, hogy az ember igaz voltát nem jutalmazza meg Isten, és ezért az ő igaz volta lesz kétségessé szemünkben. No, ezekre a kérdésekre, vagy éppen méltatlan vádakra válaszolt Isten azzal, hogy egyszülött fia eljött közénk, és áldozatul adta magát. Ezért írja az apostol, a mózesi törvénytől függetlenül lett most nyilvánvalóvá Isten igaz volta. Az Úr Jézus tanítása, a szegények iránti különös szeretete és csodái világítják meg az ember számára, hogy Isten mindenkit szeret, és mindenkit üdvözíteni akar. De a példabeszédekből is kiviláglik, hogy igazságosan bánik az emberekkel, és a bűn és a hanyagság nem marad büntetlenül. Ám ennek a megvilágosodásnak alapvető feltétele a Jézus Krisztusban való hit. Az Úr Jézus szavait hallgatták úgy is, mint egy különlegesen okos ember meglátásait, feltételezhették róla azt is, hogy Isten küldötte prófétája, de a szavainak elfogadásához mindenképpen szükséges volt az Úr Jézus személyének hitelessége, annak elfogadása. Ha valaki csak emberi okosságnak minősítette a szavait, az könnyen túltette magát a tanításon. Aki pedig Isten küldetjének az üzeneteként akart elfogadni, szeretett volna valami bizonyosságot arról, hogy valóban Isten megbízottja ő. Ezért követeltek tőle újból és újból égi jeleket. Még a földi csodákat sem tartották elegendőnek ahhoz, hogy valóban higgyenek neki. Ezért lett sokak számára eredménytelen, gyümölcstelen Jézus Krisztus tanításának hallgatása. Ahhoz valamiféle lelki éhség, belső vágyakozás, sőt lelki emelkedettség is szükséges lett volna, hogy hittel tudják fogadni a szavait. Ezért írja az apostol itt a Szent Leckében, Isten igaz volta a Jézusba vetett hit által nyilvánvalóvá vált mindazok számára, akik hisznek. Isten tehát mindenkit megigazultá, azaz szenté akar tenni. Ezért kötötte meg a kiválasztott néppel, Isten fiaival a szövetséget, Izrael fiaival a szövetséget. Velük különleges módon bánt, amikor a népévé fogadta őket. Így ők is sokkal többet tudhattak Istenről, mint általában az emberek, akik csak keresték Isten, de rá nem találtak. Ezért alkottak maguknak istenségeket, így próbálva a közelébe jutni. De ebben is kiütközött az emberi önzés, mert bálványaikat isteneknek tartották ugyan, mégis valami módon azt akarták, hogy az istenség szolgálja őket. Áldozataikat az istenségek megvesztegetési eszközének tartották. Ha kap áldozatot, akkor köteles segíteni is. Ezeket a tévúton járókat kellett volna Izrael népének, a kiválasztottaknak a maguk példájával a helyes útra terelni. Ehelyett még ők maguk is a bálványokhoz pártoltak, a láthatatlan Istentől a látható alkotásokhoz. Így nem a fölemelkedést szolgálták, hanem maguk is visszasüllyedtek a többiek szintjére. Ezért kapták a babiloni fogság büntetését. Amikor az apostol azt írja, hogy mindannyian vétkeztek, akkor nem csupán erre gondol, hanem arra a közös állapotra, amit az első ember bűne eredményezett. Az ember elveszítette Isten atyai szeretetét, és ezt a maga erejéből képtelen volt visszaszerezni. Igaz, ez nem is olyan ajándék volt, ami valahogy elkallódott, hanem az ember tudatos döntése volt Isten figyelmeztető szava ellenére. Ezért akár így is fogalmazhatnánk, hogy ezt az ajándékot nem elveszítette az ember, hanem elvetette. A végtelen értékére pedig csak akkor döbbent rá igazán, amikor már nem volt a birtokában. Ezt a fájdalmas állapotot akarta Isten visszafordítani a maga segítségével. Ezért jött közel az emberhez a szövetség megkötésével. Ott ugyanis parancsokat adott az embernek, de nem azért, mert csak szolgának tekintette volna, hanem pedagógiából. Meg akarta tanítani az engedelmességre az engedetleneket, vagyis arra, hogy az ember a szeretetét azzal mutassa ki Isten iránt, hogy megtartja az útmutatásait. Éppen ebben a nevelésre szoruló állapotban voltunk egy közösségben, mindnyájan nélkülözik Isten dicsőségét, írja az apostol. Ehhez a parancsok és a szövetségkötés sem vitte közelebb a választott népet, mert éppen a szeretetet hagyta ki belőle. Isten szolgának választotta őket, gondolták, és nem szeretetének eszközévé. Mivel éppen ebben voltak, vallottak kudarcot, ezért kellett Istennek egy másik, biztos utat választania a megváltásra. Ezért nem a megbízhatatlannak mutatkozó emberekre, hanem a szeretetében és engedelmességében is abszolút megbízható valakire, egy szülött fiára bízta Isten a megváltás művét. Ezt a zsidókhoz írt levél magyarázza el igen részletesen. A zsoltáros jövendőlését idézi és adja meg a megtestesült fia szájába. Itt jövök, Istenem, hogy akaratodat megtegyem. De maga Szent Pál is kiemeli az Úr Jézus engedelmességét, a Filippi levélben olvassuk. Engedelmes lett mind halálig, még pedig a kereszt halálig. Ez az engedelmesség és ez az önfeláldozás lett a mi engedetlenségünk elégtétele és kiengesztelője. Ezek után Isten már nem ilyen amolyan tetteket vár tőlünk, hanem az Úr Jézusban való hitet, ami persze azért tetteket is von maga után. De az első lépésnek Isten felé a Krisztusban való hitnek kell lennie. Ennek tartalma pedig az, hogy felfogjuk az ő áldozatának mélységét és jelentőségét, és ezt a magunk szeretetével igyekezünk viszonozni. Ingyen váltak igazzá az ő kegyelméből a megváltás által, írja az apostol. Éppen ez mutatja az Úr Jézus szeretetét. Ő nem vár tőlünk semmit, hanem ad valamit, mégpedig önmagát, a maga példáját és kegyelmeit, hogy képessé legyünk arra, hogy kövessük. Mert az ingyenes megváltás egyáltalán nem azt jelenti, hogy nekünk nem kellene semmit sem tennünk. Nem érte kell tennünk a megváltásért, hanem vele és általa. Nem megszereznünk kell, hanem a javunkra fordítani. Vagyis az ingyen kapott kegyelmeket föl kell használnunk, ki kell aknáznunk. Az apostol éles különbséget tesz a megváltás előtti és utáni idők között. Ezt írja ugyanis, Isten végtelen türelmében elnézte a korábban elkövetett vétkeket, hogy kimutassa igazságosságát a mostani időben. Isten tehát igen nagy türelemmel volt az ember iránt, amikor mi időben való gondolkodásunk szerint várakozott ő maga is, mégpedig arra, hogy a törvények megváltoztassák az ember engedetlenségre hajló voltát. Miközben nem tétlenkedett Isten, hanem előkészítette a megváltást, mégis nagy türelmet gyakorolt irántunk az Ószövetség idején. Várta, ha nem is a megváltozásunkat, de legalább a bőre való ráébredésünket és visszahőkölésünket. Mindez mégsem hozott eredményt. De ez a nagy türelem megmutatta számunkra az ő igazságosságát. Amíg nem tudott hozzánk férkőzni a kegyelme, addig türelmesen várakozott. Csak amikor már beteljesedett a megváltás, akkor szólt és támadt a parancsok ellen, fölcserélve azokat a hit követelményével. Ezt a fölcserélést az Úr Jézus már az életében tanításával megkezdte. Beszélt a boldogságokról, amelyek szinte ellentétei mindannak, amit az ember hajszol e világ életében. Szól az igazi tisztaságról, amely a tiszta szívben rejlik. Elmagyarázza, hogyan kellene alamizsnálkodnunk és böjtölnünk. Tanítást ad a bizalomról, no meg a helyes imádságról is. Ezek után nem lehet kétséges, hogy mit jelent a Krisztusba vetett hit. El kell fogadni a tanítását, és a mindennapjainkban ezek szerint alakítani életünket. Kérkedhetsz-e azzal, hogy teljesítetted a törvényt, teszi föl a kérdést az zsidóknak. Egyáltalán nem, mert hiszen kiderült a törvényről, hogy nem a teljesség, és még ha most teljesítette is a zsidó nép a törvény előírásait, ez egyáltalán nem jelenti az engedelmesség állapotát. Éppen ezért hiába is emlegetni a múltját, az inkább szégyenére válna. A jelenben pedig nem ez a törvény ad neki megigazulást, hanem egyedül a Krisztusba vetett hit. Az állatok feláldozása, a vér bemutatása Istennek sem akkor, sem a jelenben nem képes bűnöket eltörölni. Ahhoz olyan vér kell, amely értékes is, és kedves is az Atya előtt. Ez pedig egyedül az ő egyszülött fiának vére. Értékes, mert hiszen a fia vére, és kedves, mert a szeretetét mutatta ki általa. Nem kényszerű kötelességből mutatta be az áldozatát, mint az arra rendelt papok, és nem idegen vérrel állt elő, hanem a saját életáldozatából fakadó vérrel. Na és hogyan lesz ez az áldozat a mi áldozatunká, miért törli el a bűneinket? Részben azért, mert az Úr Jézus a mi emberségünket öltötte magára, és ezt az önfeláldozást emberként vitte végbe. Részben pedig azért, mert véreontását értünk vállalta. Azt az emberséget, amely képes volt rátámadni és őt keresztre vonni, betöltötte a maga szeretetével. Amikor a vére kicsordult, egyben a szeretete is kicsordult értünk és ránk. Ez vált az Atya előtt méltó és engesztelő áldozattá. A miénk pedig éppen azáltal lesz, hogy mi a hitben egyesülni, azonosulni akarunk az Úr Jézussal. Ez pedig nem valami külső tisztogatás számunkra, hanem a belső átalakítása. Ez a hit megigazultá tesz minket, vagyis Isten gyermekeivé. Amen.
Az emberi kapcsolatok halála, amikor az egyik fél már nem akar tenni, vagy nem akar áldozatot hozni a másik emberért. Az emberi kapcsolatok válsága a fokozatos eltávolodás, menekülés a gondok elől, az őszintétlenség, mely maradandó és hosszantartó károkat okoz. Minden értékkel bíró, két ember közötti szeretet csak akkor örök, ha a felek az élet legnehezebb helyzeteiben épp úgy kitartanak egymás mellett, mint az örömteli rózsaszín felhőkkel és rajongással övezett időszakokban. A Mária Rádió Isten és ember kapcsolatának sajátos formája. Talán emberi észtel fel sem mérhető lehetőség arra, hogy Isten kapcsolatunk elmélyüljön, a transzcendens világ beépüljön az életünkbe és lelkünkbe. A Mária Rádió csak addig létezik, amíg mi emberek minden nehézségünk, félelmünk, kétségbeesésünk ellenére igent mondunk rá, és teszünk érte. Mi hallgatók, mi önkéntesek, mi munkatársak. A mi igenünk és elköteleződésünk a Mária Rádió jövője, a mi nemünk és passzivitásunk, a Mária Rádió lassú eltűnése, felszámolása. Istennek hála, a Mária Rádió újabb sugárzási jogokat nyert Gödön, Török Bálinton és Keszthelyen. Ennek köszönhetően több mint 100 000 fővel gyarapodhat a Mária Rádió hallgatósága. Az új frekvencia jogosultságok elérik majd többek között Dunakeszi, Szigetmonostor, Szentendre, Leányfalu, Vác, Érd, Budaörs, Hévíz lakosait, valamint az M7-es autópálya igen nagy szakaszát. Célunk, hogy a Gödi és Török Bálint adó 2020. januárjában, a keszthelyi adó pedig a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusig, azaz 2020. szeptemberéig megszólaljon. Az új vételkörzeteket szolgáló adóberendezések és antennatechnikák beszerzése egyenként mintegy 10 millió forintos költséget jelentenek. Így a Mária Rádiónak 30 millió forintra volna szüksége ahhoz, hogy az új három magyarországi frekvenciát megszólaltassa. Isten újra lehetőséget adott arra, hogy vele való kapcsolatunk, s rajtunk keresztül más emberekkel való kapcsolata is elmélyüljön, maradandóvá váljon. Ha nem akarjuk kiiktatni életünkből a Mária Rádiót, kerekedjünk felül a pillanatnyi élethelyzetünkön, nehézségeinken, és tegyünk a rádióért. Nem kell nagy dolgokat tennünk, csak épp annyit, amivel jelezzük, hogy készek vagyunk válaszolni Isten hívó szavára, az általa adott újabb és újabb lehetőségekre. Fejezzük ki iránta érzett elköteleződésünket, hiszen ő az, aki életre hívott minket, és megtanított szeretni, s aki a Mária Rádiót is nekünk adta. Kérjük, segítse ön is a Mária Rádió jövőjét, hogy minél több ember Istenre találhasson, és a rádió segítségével elmélyíthesse vele való kapcsolatát. Hívja a 061-999-4430-as adományvonalat, felvidéken pedig a 035-772-72-72-es telefonszámot.